Kérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassa meg Isten szent igéjét, amelyet ma két helyről fogunk olvasni a Szentírásból. Az elsőt Máté evangéliuma 28. részéből fogjuk olvasni, az első 10 verset, majd pedig Pál apostolnak a korintus beliekhez írt első leveléből, a 15. részből, a 3. a 11. versetig. Így szól Isten igéje Máté evangéliumában. A szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment Magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrendettek, és szintre holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézus keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondotta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírul atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott megláttak engem. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki erre sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Isten velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők, így prédikálunk, és ti így lettetek hívőkké. Imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, a húsvétnak a csodáját, a te szereteted, ajándékát. Nem a bűneinkre néztél, hanem Krisztus áldozatára. Köszönjük neked, hogy őt nem hagytad a sírban, hanem dicsőségesen feltámasztottad a halottak közül, hogy nekünk lehessen élő reménységünk, tudjunk ebben az életben örömmel, boldogsággal várni arra a napra, amikor eljön majd a te fiad értünk, amikor örök megváltást szerez majd nem csak a lelkünknek, hanem a testünknek is, és együtt lehetünk vele örökön örökké dicsőségben. Köszönjük neked, hogy ma húsvétkor ezt a csodát ünnepelhessük, hogy te kiragadtad őt a halálból, és így minket is ki fogsz onnan ragadni. Kérünk téged, nyisd meg a szívünket, tudjuk megérteni, tudjon minket átformálni az az üzenet, amit ma szólni fogsz nekünk, megérthessük mi a kereszt, megérthessük mi a feltámadás, és hogy ez mit jelent valóban a mi életünkben. Köszönjük a te erődet, köszönjük a te szeretetedet. Kérünk téged, szóljon a tömegér közöttünk, szóljon a gyermekeinknek is, és szóljon az egész országban, hogy a mi népünk visszataláljon hozzád, és te benned tudjon igazi boldogságra és prosperitásra találni. Köszönjük neked, hogy ezt kérhetjük az Úr Jézus nevében. Amen.
majdnem 2000 évvel ezelőtt, amikor Jézus meghalt a keresztben, és utána feltámadott, az volt az első, mondhatunk, húsvét számunkra. De érdekes, ha nézünk, hogy mi történt, egy pár nap előtte, mielőtt Jézus feltámadott. Lukács 23. rész, 21. vers. Következőt olvasunk. De ezek kiáltoztak, feszítsd meg őt. Felmerült bennem a kérdés, amikor készültem a héten, hogy akkor abban az időben miért volt az, hogy a tömegben az emberek visszautasították Jézust. Mi volt az, amit okozta azt, hogy azt mondtak, hogy ez a Jézus nem kell nekünk. De az volt az érdekes számomra az utolsó hónapban, hogy az nem csak jellemző volt 2000 évvel ezelőtt, hanem az nagyon jellemző ma, abban a világban, ahol mi élünk. Az utolsó hónapban többen a gyülekezetből kimentünk itt a kerületbe. Ahogy én számolom, több mint 4000 lakást tudtunk érinteni azzal, hogy mi kimentünk. Nem csodálkoztam azt, amikor néhány helyen, amikor becsengettünk, vagy bekopogtunk, az emberek mielőtt hallottak bármit, azt mondták nekünk, hogy köszönöm nem. És teljes mértékkel visszautasítottak minket, annélkül, hogy tudtak, hogy miért vagyunk ott. De ami esetleg a legszomorúbb volt nekem, az, hogy mindegyik nap, amikor kimentem, voltak emberek, amikor mi bemutatkoztunk, és mi azt mondtuk, hogy hoztunk egy meghívót. Egy keresztény gyülekezetből. És amikor elhangzott azt a szó keresztény, akkor azonnal köszönöm nem. Semmit más nem mondtam, csak azt a szó, hogy keresztény. És teljes mértékkel visszautasítottak. Lényegében ugyanazt kommunikálták, mint azok az emberek 2000 évvel ezelőtt. Azzal, hogy feszítsd meg. Ez a Krisztus, ez a kereszténység nem kell nekem. És kezdtem gondolkozni azon, hogy miért van az, hogy olyan sok ember így reagálnak a kereszténységről. Miért van ez? Gondoljunk róla. Iskolatársai, munkatársai, szomszédok. Miért van az, hogy ők azt mondnak, köszönöm nem. Mi, mint keresztény emberek, meg vagyunk győződve arról, hogy Jézus Krisztus az, aki életet ad nekünk. Élet itt a Földön, bőséges élet. Örök életet ad nekünk. Ő az, aki békességet ad a szívünkben. Olyan jó a mi életünkben. De akkor miért van az, hogy tömegesen az emberek visszautasítnak őt? Meg vagyok győződve arról, hogy van egy réteg. Nem tudom, hogy milyen nagy a réteg, de van egy réteg, akit azért csinálnak ezt, mert nem ismernek Jézust. nem tudnak valóban kicsoda Jézus Krisztus. És sajnálom, azt kell látnunk, hogy sokszor mi ment az Isten egyház az oka annak. Mert mi, mint Isten egyháza, olyasmit csináljuk, ami nem visszatükrözik Jézus Krisztus, hanem valami egészen más. Sokszor mi, mint evangéliumi keresztények, mi azt mondjuk, hogy igen, valóban probléma az egyházzal. A fő probléma a liberális teológia. És azok a gyülekezetek, akik képviselnek, ez a liberális teológia. És én azt mondom, hogy valóban ez egy nagy probléma. Mert a liberális teológia nem ismeri el azt, hogy az ember bűnös. Nem ismerik el azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen megoldás. A liberális végül is oda jutnak nagyon sokan, hogy azt mondnak, hogy Jézus egy jó példakép volt, és ha mi akkor keresztények lenni, kell követni azt a példát. És vannak emberek, akik igyekeznek követni azt a példát. A probléma az, hogy saját erőjükből próbálnak csinálni azt. És mi tudjunk azt, hogy ha mi próbáljuk valamit a saját erőnkkel csinálni, nagyon sokszor kudarc. A liberális teológia az, hogy vannak olyan gyülekezetek, ahol nincs közösség, ahol nincs élet. És hitetlen emberek látnak ezeket, a gyülekezeteket. És nincs semmi benne, ami vonzó. Ami azt mondja, hogy fú, milyen jó lenne keresztény lenni. Mert akkor én tudnám csatlakozni ehhez a közösséghez, ahol nincs semmi. De azt látom, hogy nem csak a liberális teológia egy probléma az egyházban, hanem van egy probléma nagyon sok evangéliumi gyülekezetben is. És én több probléma látom az evangéliumi gyülekezetekben. Az egyik az, hogy ahelyett, hogy hirdessünk a kegyelmet, valami ok miatt, mert egyszerűbb vagy könnyebb, mi hirdetjünk a törvényt. Mi próbáljunk emelni a törvényt. És nem csak hirdessünk a törvényt, amit olvasunk a Bibliában, nem csak a 10 parancsolást hirdessünk, hanem mi kezdjünk hozzátenni más törvényeket. Minden gyülekezet egy kicsit más, hogy mi az azok a törvényeket, amik ők hoznak létre. De igenis, hozunk létre törvényeket. És a törvények, legalább az én tapasztalatomban, általában nem túl vonzó. Ezt nem szabad csinálni, azt nem szabad csinálni. Az egy rossz szokás. Az se, ez se. Óvatos kell lennünk, mert egy másodpercre nem akarunk átmenni arra a célsőségre, hogy mi kezdjük mondani azt, hogy valami, ami bűn, az nem bűn. Két nap múlva az Egyesült Államokban fog megjelenni egy új könyvet. Az egyik keresztény kiadótól, egy nagy ismert keresztény kiadó. És a könyv témája egy fiú, aki homoszexuális. Ő ír ebben a könyvben, miért tanít a Biblia, hogy szabad egy homoszexuális életet élni. Megdöbbentem. Egy olyan keresztény kiadó, hogy az utolsó években mi is kiadtunk könyveket tőlük. Azok a könyveket, amit mi adtunk ki, nem tanítottak ezt. De mégis egy keresztény kiadó hajlandó kiadni egy ilyen könyvet. Aki azt mondja, hogy a homoszexuális élet nem bűn. És próbál fölépíteni Biblia tanítással miért? Yes. Nem. Mi nem tudunk ilyenfajta kompromisszumokat kötni. De mégis van egy veszély, hogy mi olyan törvényeket hozunk létre, olyan új szabályokat hozunk létre, ami nincs benne a Bibliában. És mi mondjunk a szomszédoknak, mi mondjuk a saját gyerekeinknek, meg kell felelni Istennek. A cselekedeteid az fontosabb, mint az Isten kegyelme. Nehéz kérdés ez. De látni kell azt, hogy emberek menekülnek és kerülnek ezt a fajta törvénykezést, amit látnak. A keresztényekben, akiben van jó szándékuk. Nem csak az egyház miatt van az, hogy az embereknek van egy rossz kép Istenről, hanem van olyan is, hogy valami rossz történik az életedben. És azt hiszem, hogy a legtöbb ember életében vannak olyan nagyon fáj pontok. Valaki meghalt. Valaki beteg. És akkor merül fel benne. Ha Isten egy szerető Isten lenne, ő nem engedne ezt. És az egyik gondolon azt mondanak, hogy nem, Isten nem létezik, de a másik gondolon azt mondanak, hogy Isten az oka. És visszautasítnak az egyházat, visszautasítnak Istent. Megjelent a probléma az, hogy nem értenek meg valóban, hogy ő kicsoda. Nem értenek meg, hogy miért van az, ami van. Nem merül fel benne, hogy nem megszerz helyzetben esetleg miattam van ezek a problémák az én életemben. Az én rossz döntésem miatt. De van nagyon sok helyzet, ami teljesen független attól. Az ember egy kocsi balesetben van, amikor ő nem a hibás. Amikor az ember beteg, és nincs semmi kapcsolat az ő életstílusával, amit okozta azt a betegség. És akkor abban a helyzetben van két lehetőség. Amikor valami történik velünk, amiről mi nem tehetünk. Vagy azt tudunk csinálni, hogy mi fölemeljünk egy vádisten ellen. Vagy az, hogy mi leborulunk Isten előtt, és azt valljuk, hogy nem értem, hogy miért. De annak ellenére, hogy én nem értem, én tovább fogok bízni benne. Isten ezt a fajta hit vár benne. Nézzünk most ezt az ige szakaszt. Először az ige szakasz, vagy mielőtt menjünk az első Korintusba, először szeretnék megnézni egy másik ige szakaszt. Amikor az emberek visszautasították Jézus, amikor Jézus oda került a főpap előtt, és amikor Jézus ott volt, mi volt a vád, amit fölemeltek ellene? A vád, amit fölemeltek ellene, amit két héttel ezelőtt láttunk a Márk evangélium a második részben, amikor Jézus meggyógyított a béna ember. A vád, amit emeltek Jézus ellen, az volt, hogy ő kijelentette, hogy ő Isten. És az emberek azt mondták, hogy ezt nem tudunk engedni. Mert ő, mint ember, azt mondja magáról, hogy ő Isten. Ez volt a helyzet a szolgálat elejében, a Márk evangélium elején, és ez volt a helyzet az élete végén, amikor a Máté evangélium a 26. rész, a 65. versben a főpap ere megszagadta ruháját, és így szólt, Istent káromlotta, mi szükségünk van még tanúkra. Íme most hallottatok az Isten káromlást. Jézus kijelentette, hogy ő Isten. És az emberek nem tudtak elfogadni ezt. A főpap nem tudta elfogadni ezt. A kérdés az, hogy mi tudunk elfogadni azt. És mi tudunk-e képviselni azt. Jézus Isten. És a bizonyíték jött. Azon a bizonyos péntek délután, és az a vasárnap reggel. Az első Korintus 15-ben az igét, amit a Pétrus elolvasott, látjuk azt, hogy Jézus meghalt. Meg kell érteni azt, hogy az egy önkéntes döntés volt tőle. Jézus bármely pillanatban tudta volna akadályozni azt. Volt olyan hatalma. De ő nem tette meg azt, mert volt egy célja az ő halálával. A célja azt olvasunk itt, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Ez volt az egy oka. Mert Isten annyira szeret téged, hogy ő kész volt hozni a legnagyobb áldozatot. És nem azért csinálta ezt, mert te olyan jó vagy. És nem csinálta ezt, mert én olyan jó vagyok. Hanem ő azért csinálta ezt, mert ő szeret minket, annak ellenére, hogy mi olyanok, amilyen vagyunk. Eltemették. És ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Mint keresztények, a húsvét mondhatjuk a legfontosabb ünnepünk. És azért van, mert ezen a napon ünnepeljünk azt, hogy Jézus legyőzte a halált, Jézus legyőzte sátánt, Jézus legyőzte a bűnt. Az ő feltámadása a bizonyíték, hogy ő győzött. Az, hogy ő győzött, most kell látni azt, hogy ő az Úr. A Máté evangélium olvastunk a 28. részből. Azt a történet, amikor oda mentek a sírhoz. Az azt mondjuk, oda mentek először. És amikor oda mentek, találkoztak egy angyal. És ebben a találkozóban látjunk három dolog, ami történt. Az első nagy kérdés volt itt a hit. Amikor az asszonyok oda mentek a sírhoz, én azt mondom, hogy kétségbe esve mentek oda. Semmit nem olvasunk itt, hogy volt bármilyen reménység bennünk, hogy fognak találkozni a feltámadott Jézussal, amikor oda mentek. Kétség, bizonytalanság, reménytelenség, fáj volt a szívük, amikor ők oda mentek a sírhez. De valami történt. Az angyal azt mondta, hogy nem kell tovább félni. Nem kell kétségben lenni. Mert akit keresél, ő feltámadott. Az első kérdés nekünk ma az, hogy mi hiszünk-e abban, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt. A másik kérdés, a másik lehetőség, ami van itt az asszonyoknak, azt, hogy mit csinálnak ezzel az információval. Az angyal konkrétan azt mondta neki, hogy menjetek, és mondjatok azt. Az a mi feladat, hogy nekünk is kell menni, és mondani. Valami nagyszerű történt. Valami nagyszerű történt a te életedben. Amikor Jézus Krisztus lett megváltott. Valami nagyszerű történt, amikor Jézus Krisztus feltámadt. Ez fontos nekünk, ez számít nekünk. Kész vagyunk-e tovább adni azt, amit mi kaptunk? És a harmadik, amit látjuk az asszonyokban, az öröm. Van öröm az életünkben? Tudunk örülni az Úrban? Megjelent. Sokszor úgy érzem, hogy ez az egyház bűne. Hogy a kívülállók látnak minket, és van egy olyan kép, hogy itt vannak keserű emberek. Itt vannak olyan emberek, akik kötelezettségből csinálnak dolgokat, de nincs öröm. Vizsgálni kell a szívünket. Mert az öröm az a szívból jön, nem a körülmények. Az ember tud a legnagyobb örömteli helyen lenni, de akkor sincs öröm a szívében. Mert ő teljesen egyedül. Vagy az ember tud a legnehezebb helyzetben lenni, és lehet öröm a szívében. Mert ő tudja azt, hogy Jézus szeretett, hogy az ő élete Krisztus kezében van. Valahogyan az a reménységem, hogy most ezen a húsvéten tudunk föltenni magunknak ezt a három kérdést. Ezt a három dolog, ami történt az asszonyoknál ott a sírnál. Az első kérdés, hogy mi van az én hitemmel? Van olyan hitem, van egy üdvözítő hitem. Volt-e olyan, hogy én letettem az én bűneimet? És az lett a bűn, amit Jézus vitt magával a keresztre. Van olyan bennem, hogy nem tudok csendben maradni. Hogy muszáj tovább adnom azt, amit én kaptam. És van-e öröm az életedben? Egy olyan belső öröm, ami jön attól, hogy tudom, hogy a megváltom él. Imádkozunk. Édes Atyánk, a mai napon ünnepeljünk. Ünnepeljünk azt, hogy te meghaltál, de feltámadtál. Ünnepeljünk azt, hogy egy olyan Istenünk van, aki szeret, aki keres minket. Kérjünk, segíts minket! Segíts minket! Tudunk leborulni előtted, megvallani a saját bűneinket. Segíts minket, hogy tudunk fordulni hozzád üdvösségért, mert te vagy a Mesiás, te vagy a megváltó. Segíts minket, ha tudunk örülni ebben az új életben, amit te adtál nekünk. Kérjünk, segíts minket tapasztalni napról napra, hogy te hőséges vagy, és hogy te velünk leszel, ameddig éljünk ezen a földön, és utána együtt leszünk veled mindörökké. Legyen az az öröm forrás a mi életünkben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.